A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A Sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet. Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a Sárospataki Pécsváradi Botond egymi érzékenyítő napján. A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A miskolci közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt, tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolca a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodhatja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
Alapvetően három célcsoport van. Az egyik az önkormányzat szempontjából. Ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése. Ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbe adjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernyőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van, vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ezt massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét területméret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást.
A sárospataki Vai Miklós Református Technikum iskolában több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta el Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együttdolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
Az elfogadás, a megértés és az empátia állt a középpontban a sárospataki Pécsváradi Botond egymi érzékenyítő napján. A program célja az volt, hogy a résztvevők játékos és gyakorlati feladatokon keresztül közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élő emberek mindennapjaihoz, és saját tapasztalatokat szerezzenek az akadályokkal teli helyzetekről. A programról Márkiné Fazekas Gabriellát Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Milyen múltra tekint vissza ez a rendezvényetek?
Több mint 15 éve kerül megrendezésre városi rendezvényként a Fogadjál napunk, amely egy érzékenyítő nap. Az épp és sérült gyerekek itt együtt tevékenykedhetnek, játszhatnak, ismerkedhetnek, közös programokat találunk ki nekik mindig.
Ugye más intézmények is ilyenkor meg vannak szólítva, akik a fókusz, tehát inkább itt a sárospataki intézmények?
Igen, elsősorban a sárospataki intézmények tanulóit, gyermekeit várjuk, óvodától egészen az egyetemistákig, de idén már Sátoraljaújhely és környékéről is érkeztek a rendezvényünkre gyermekek.
Hogyan épül fel a nap? Vagy napok, mert ugye most úgy tudom, hogy két nap is.
Igen, a tegnapi nap szakmai napunk volt, ahol három nagyon érdekes témájú előadást soha vehettek részt az érdeklődők. Oda szülőket, pedagógusokat, szakembereket, védőnőket vártunk. Szép számban megjelentek, és nagyon tetszettek nekik az előadások. A mai nap a gyermekeknek szól kimondottan. 9 órától kezdődött az eseményünk, ahol egy megnyitóval kezdődött a nap, és aztán a tanulóink és pedagógusaink műsorát tekinthették meg a nézők. Ezután érzékenyítő programjainkon vehettek részt a Makkovec téren és az Adi téren, különböző állomásokon, és utána pedig a Kalák együttes koncertjét tekintették meg.
Mit jelentenek az, hogy érzékenyítő programok?
Az érzékenyítő programok alatt azt értjük, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a többségi intézmények tanulói gyermekei megismernék, milyen is lehet egy mozgássérült vagy egy gyengén látó élete, de megismerkedhetnek az autizmus zavarral élő fiatalok gondolkodásmódjával.
És ehhez hasonló.
És ehhez hasonló, igen.
Elmúlt 15 év, ha itt most visszatekint az ember, akkor milyen tapasztalatai vannak, milyen évet futott ez be itt a városba?
Egyre többen vesznek részt rendezvényeinken az iskolák és óvodák csoportjai, osztályai. Egyébként ez a rendezvény az iskolánk udvaráról indult. Most már elmondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés évről évre.
Megrongálták az Egri Mária utca végén felállított feszületet ismeretlenek ma reggelre virradóan. A vandálok ezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertelymesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínek is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a Szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
Végül az időjárásról. A záporok, zivatarok északkeleten, keleten is megszűnnek, a gomoly felhők feloszlanak. Egyre nagyobb területen növekszik meg a fátyol felhőzet. A felhőzet hajnalban a nyugati tájakon megvastagodhat, de csapadék ebből nem valószínű. A szél átmenetileg déliesre fordul, és mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 4-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott az országzászlónál. Pedagógus napi ünnepséget tartottak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében. Június 6-án családi napot tartanak az Egri Bervában. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerváros önkormányzata megemlékezést tartott a Pirkertéren felállított országzászlónál ma délután. Az eseményen Wagner Ákos polgármester úgy fogalmazott, ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól.
Arról is szól, hogy felismerjük, a magyarság közössége ma is élő valóság. Élő kapcsolat az anyaország és a határon túli magyar közösségek között. Élő kapcsolat a települések, intézmények, egyházak, civil szervezetek és családok között. És élő kapcsolat azok között az emberek között, akik bárhol éljenek is a világban, magyarnak vallják magukat. Eger városa mindig is fontosnak tartotta ezt a közösséget. Hisszük, hogy ez az összetartozás nem csupán érzés, hanem felelősség is. Felelősség azért, hogy ismerjük egymást, segítsük egymást, és továbbadjuk gyermekeinknek mindazt az örökséget, amely összeköt bennünket.
Rádiónk elnöke Budapéter atya a Vitézi rend Egri székkapitányságának képviseletében helyezett el koszorút a Nemzeti Összetartozás napján. Mint mondta, a vallás is egy összetartó erő.
Igazából erről nem nagyon szoktak beszélni ilyenkor, mert a Trianon, a nemzeti gyász, a szétszakítottság az, ami előkerül, de hát azért tudnunk kell, hogy azok az emberek, akik a határokon kívül maradtak annak idén 1920-ban, azok korábban a Magyar Egyház Szervezetnek a tagjai voltak, és most azért vannak olyan lépések, például a magyar és a szlovák katolikus püspöki kar között, amit a bíboros úr is kiemelt a múltkorában, hogy elindult egy közeledés, hogy ne az ellenségeskedést lássák egymás között. Ugyanakkor pedig az erdélyi katolikus püspökökkel kimondottan jó a kapcsolat a magyar katolikus püspöki karnak, és ugyanezt elmondhatjuk a református egyházakról is. Tehát az anyországban és az Erdélyben felvidéken lévők igenis tartják egymással a kapcsolatot, úgyis, mint magyar, úgyis, mint hittestvér. De tudom azt, hogy a görög katolikusoknál szintén megvan a felvidék és Kárpátalja irányában ez az összetartozás, ez a szolidaritás, és természetesen hát az, hogy most Délvidéknek például Belgrádban egy magyar bíboros érseke van, hát az is egy különleges lehetőség. Tehát azt kell mondani, hogy a magyar egyház, legyen az akár a katolikus egyház, vagy valamelyik protestáns felekezet, igenis olyan erő, ami ezeket a szétszabdalt területeket igyekszik megtartani, egységben tartani.
A pedagógusi hivatás nem csupán egy szakma, hanem egy életre való elköteleződés. Tanáraink, oktatóink, nevelőink munkájának elismerése, megbecsülése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink tanításáért ők felelnek. A pedagógusok számára díjakat, kitüntetéseket, elismeréseket adtak át június 3-án szerdán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az ünnepségnek az intézmény díszterme adott otthont. A részleteket Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója ismertette.
A pedagógus napi ünnepségünk az Egri Tankerületi Központ pedagógus napi ünnepsége. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy megköszönjük a pedagógusok, nevelőoktató munkát segítő kollégák, illetve valamennyi köznevelési dolgozónak az áldozatos munkáját. Mi az Egri Tankerületi Központban hiszünk abban, hogy a legnagyobb érték a gyermek, a legnagyobb erőforrás pedig a pedagógus, a felkészült és elkötelezett pedagógus. Valamennyi beruházásunk, fejlesztésünk, szakmai programunk azt a célt szolgálja, hogy a ránk bízott gyermekek minél jobb körülmények között tanulhassanak, illetve fejlődjenek. Kitüntetések átadására kerül sor. Ezzel ismerjük el azon kollégáknak a munkáját, akik életpályájukkal, szakmai tevékenységükkel és személyes példamutatásukkal különösen is sokat tettek közösségeinkért. Egy kollega miniszteri elismerő oklevélben részesül, 23 kollégának nyugdíjba vonulásukhoz kapcsolódóan pedagógus szolgálati emlékérmet fogunk átadni, valamint az EGRI Tankerti Központ pénzjutalommal is járó kitüntetéseinek átadására kerül sor. 10 pedagógus kolléga fog kitüntetést kapni, az EGRI Tankerti Központ kiváló pedagógusa címet fogják átvenni. 3 köznevelési dolgozó pedig az EGRI Tankerti Központ kiváló dolgozója kitüntetésben részesül. Valamennyi pedagógus munkáját ünnepeljük. Nagyon mozgalmas tanév van mögöttünk, illetve még nem fejeződött be a tanév, hiszen csak június elejét írjuk. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen magas színvonalú nevelőoktató munka folyik az EGRI Tankerti Központ által fenntartott intézményekben. Ez mutatja az intézményeink népszerűségét, ami a felvételi jelentkezésekben mutatkozik meg. Ez igaz mind az általános iskoláinkra, mind a gimnáziumainkra, mind az alapfokú művészeti iskoláinkra, mind pedig a sajátos nevelésigény gyerekekkel foglalkozó egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre.
A Berva 75 egy kulturális program, melyet a finom szerelvénygyár alapításának 75. évfordulója alkalmából tartanak június 6-án szombaton 10 órai kezdettel. A Berva Völgyi Egyesület, valamint az EGRI Zenészek Egyesülete közreműködésével a programot a Berva Közösségi Házban valósítják meg. A finom szerelvénygyár hajdanán úgy indult el, hogy az ország minden pontjáról próbálta odacsábítani a fiatalokat. A szombati ünnepség célja szintén hasonló, mivel minél több családot várnak szeretettel a rendezvényre, hangsúlyozta Pap Ildikó, a Berva Völgyi Egyesület elnöke.
10 órától gyermekprogramok lesznek. Lesz egy nagyon izgalmas játék, az utolsó Berva napló címmel. Ez egy QR kódos, telefonos helytörténeti keresőjáték. Ez a játszótérről fog indulni, illetve a játszótéren lesz délig kézműves foglalkozás. 14 órától egy csalogatónak hívott program, a Kékébolya Honvéd Népdalkör a 4 évszak parkban fog énekelni. Egy születésnapi műsort fog tartani. Ez a lakótelep egy nagyon fiatal és rövid történettel, de annál érdekesebb történettel rendelkezik. 75 évvel ezelőtt alakították ki a finom szerelvénygyárat, amit mindenki csak Bervának hívott, mert a Berva völgybe hozták létre ezt a üzemrendszert. Most lenne 75 éves ez a gyár, most már persze nem működik, átalakult az egész terület, kisüzemek vannak, illetve elhagyott régi épületek, de a lakótelep, amit a gyári dolgozóknak hoztak létre, és ebbe az időszakba alakult. És mi próbáljuk a Berva múltját egy kicsit felkutatni és bemutatni, és érdekessé tenni mások számára. Segítenek nekünk a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány. Velük van egy közös kiállításunk, aminek az a címe, hogy Berván innen Felnémeten túl. Ez a közös helytörténeti kiállítás tablókon, ahol Felnémetnek a történetét és a Bervának a történetét mutatjuk be, illetve van még egy szakasz, ami a civil és más szervezetekkel való közös munkánk jelenik meg, illetve a közösség tartóoszlapai, azok a civil emberek vannak felsorolva, akik Felnémeten és Berván közösségért sokat tettek. Szerepelni fog a Felnémeti Vadvirágok énekegyüttes, illetve a Kékibolya Honvéd Népdalkör. A Felnémeti Egyházközség és a Berva Völgyi Egyesület egy kézműves programban vett részt, amit a Nemzeti Művelődési Intézet a szakköre hozott létre. Felnémeten gyöngyfűzés volt a program, nálunk a Bervai Közösségi Házban pedig naturkozmetikumokat állítottunk elő, illetve itt a fókuszban az újrahasznosítás volt. De ezek mellett, a kiállítási tárgyak mellett Bervamoped és Panni is látható, ami az egyik zászlós hajója lehet, hogy így mondjam, ugye a finomszerelvénygyárnak, illetve van egy egyesületi tagunk, aki a kreatív ruháit is kiállítja. Nagyon erős kapcsolata volt a lakótelepnek, a Bervának, Felső-Tárkánnyal és Felnémettel, illetve több faluval, hiszen majdnem 4000 fő dolgozott ezen a helyen. A délutáni programot koncertekkel zárjuk le, illetve filmeket lehet nézni a Bervárról. 16 óra 15-kor fog kezdődni. Egy séta Badacsonyiné Bohus Gabriellával a lakótelepen. Őt nagyon sokan ismerik egri tevékenységéről, mert Egernek minden kis titkát, minden kis sarkát csodálatos előadása keretében szokta bemutatni, és olyan szerencsénk van, hogy ő itt töltötte gyermekkori, fiúkori éveit, és sok titkot tud a Berva lakótelepről. Múlt és jelen, ez a címe a programjának, és végig lehet járni a lakótelepet, és megismerni, hogy hogy éltek régen itt az emberek, és főleg, hogy milyen volt itt gyermeknek lenni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte az MKPK sajtószolgálata a két napos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A központi papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a központi szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi egyházmegyés atyát. Eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített, mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni, családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk edekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenebb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szentatyőt Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. A Magyar Távirati Irodához szerdán eljuttatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. A közlemény szerint az intézményrendszer vezetősége úgy döntött, hogy egy csoportot hoz létre, amely kimondottan az ilyen jellegű látens ügyeket vizsgálja. Az egyházi fenntartású Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én vasárnap este 18 óra 30 perctől szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa, aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Lukás Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta. Krakkóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és 1 húgom van. Jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyermekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányokat. Szakközépiskolában érettségi bizonyítványt szereztem, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskola évei alatt aktívan vettem részt a plébániai életben. Szolgáltam, mint minisztráns, majd mint lektor. A plébánia egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fért bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián egy koncert volt, ahol az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, s újra felfedeztem Isten szeretetét, majd a hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendéke lettem. Első évben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest törökőri Liziői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Ternyák Csaba egri érsek diakónussá szentelt. Diakónusi gyakorlatomat a diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom: a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül, írta Lukás Bernárd Urich, akit június 20-án, 10 órakor az Egri Bazilikában szentel pappá Ternyák Csaba egri érsek. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola zeneiskolája lesz. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető. 17 órától 22 óráig minden órában indul turnus. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lehetnek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik a múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes telefonszámon. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdett a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európass önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink! Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tizennégy éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlag nézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáinak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. Az FTC 10104-es átlag nézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiának volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet, teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-os edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzőstábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, Fekete Gábor kérdezte.
Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni, és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordás felé, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
15 évre a Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményei szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Look at it, you